És aki erről többet szeretne olvasni, vegye kezébe a Mandiner heti lap holnapi számát, és olvassa el Rajcsányi Gellért írását, Tisza virága Csongrád címmel. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget, minden jót.
És ezzel az este a Mandinerrel mai adása véget ért el. Köszönöm a házigazda Juhász Zsolt. Hamarosan a Nagyok című portré műsorunk kezdődik. Viszont hallásra.
Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Mindig azt mondta, két élete van. Az egyikben úgy hívják Örkény Istvánné, a másikban úgy Radnóti Zsuzsa. De bármelyikre nézett is, mindenütt a szerencsét fedezte fel az élet útján. Biztosan volt benne az is. Ám a képzelt riport, a padlás, a dzsungelkönyve és a pál utcai fiúk sem jött volna létre pusztán szerencséből. Írókról, rendezőkről és a jelzők erejéről is beszélgettünk annak idején. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. A nemrégiben 89 esztendős korában elhunyt Kossuth és Jászai Mari díjas dramaturg, a Víg Színház egykori dramaturgiai vezetője, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja, Radnóti Zsuzsa emlékét idézzük a most következő beszélgetéssel.
Mielőtt leültünk, körbevezetett a lakásban, megnéztem a különböző előadások plakátjait. Itt megmutatta a könyvespolcot, Örkény István könyvei, láttam egy féldombor művet, minthogyha ma is itt lenne.
Remélem, és ez nekem nem egy úgynevezett múzeumi állapot, hanem úgy érzem, hogy az életemnek egy olyan szerves része, minthogyha valóban egy élő szellem fogna körül, és ezzel való foglalkozás az életem egyik meghatározó célja. De nagyon nagy szerencsém van, hogy nem csak ezzel foglalkozom, és úgy érzem, hogy talán megfelelően és talán jól csinálom, hanem nekem is van egy saját életem, és ezt is harmonikusan tudom egyeztetni a kettőt.
Minthogyha két életet élne, nekem is az volt az érzésem.
Ez néha azért okoz szorongást, mert mindig attól félek, hogy nehogy az egyik életem, ha már így nevezzük, ugye a Radnóti Zsuzsa, és másik van az Örkény Istvánné, ezzel is szoktunk játszani, nehogy az egyik a másik kárára menjen, illetve nehogy a hagyaték gondozás kárára menjen, hogy nekem van egy saját hivatásom, vagy nevezzük munkának.
Azt mondta valamikor, hogy az önök kapcsolata az tiszteletből lett szerelemmé. Önben mi zajlott le? Hogyan találkozott vele?
Ungvári Tamás vitt el hozzá első alkalommal, éppen akkor volt válófélben. Én akkor még egy teljesen zöldfölű ember voltam, semmiféle olyan dolog nem mutatott bennem, ami azt jelentette volna, hogy én nekem bármilyen képességem, vagy lehetőségem, vagy tervem van az irodalommal. Egy ilyen rajongó diáklány voltam. Jól esett neki, hát nyilván a rajongásom jól esett neki, és akkor úgy fölhívott, és hát aztán ez már Koszhely történet, úgyhogy akkor találkozgattunk, ez a kapcsolat egyre erősebb lett, és akkor úgy éreztük, hogy ő úgy érezte, hát én meg boldog voltam, hogy hát egyre szorosabban szeretné ezt a kapcsolatot fönntartani, és ugye akkor neki nehéz korszaka volt, akkor volt a szilenciuma, ez utólag visszanézve, ez egy csodálatos dolog volt, hogy én ott lehettem már mellette, amikor újra neki látott írni az 56-os események után, és ő hajnalba kelt, mert a gyógyszergyárba kapott egy munkát. Ő írt ilyen szinopszisokat a gyógyszerekről, állítólag még a Andaxinról még azt ő írta. Hajnalba kelt, és késő jött haza, fáradt volt, és azt még ő mondta, hogy arra volt csak ereje, hogy egy perces novellát elkezdjen írni.
Mennyire érezte ezt ön egyenrangú kapcsolatnak? Egy rajongó és a rajongott, ez a különbség, ez megmaradt?
Én azt hiszem, hogy ha nem egyenlítődik ki egy emberi kapcsolatba, akkor annak nincs sok jövője. A rajongás az első időben, hát legalábbis én így érzem, hogy az nagyon szimpatikus a másik félnek, de hogyha nem kap többet attól a másik embertől, tehát szellemileg, emberileg, segítségileg, vagy bármiben az életben való eligazodásban, hát akkor az hamar kihűlhet a másik oldalról. Nyilván felnőttem mellé partnernek tekintett.
Az egyenrangúságot azért is kérdeztem, mert nagykor különbség volt önök között.
Akik benne élnek, azok amíg szépen élnek, addig nem érzékelik. Aztán lehet, hogy jön egy törés, ami szerencsére nálunk nem következett be, hogy akkor egymásra néznek, és kiderül, hogy tényleg nem működik a kapcsolat. De belülről ez teljesen természetes volt.
Amikor elkezdett darabokat írni, akkor mikor mutatta meg önnek? Az elején már elmondta a koncepciót, vagy csak amikor azt mondta, hogy na most úgy tűnik kész vagyok?
Jó kérdés. Hát ugye az első az volt, mikor megjelent a Tóték kisregény formába a kortársba, és akkor a Kazimír Károly, aki fantasztikus érzéke volt a kortárs irodalomhoz, mindjárt fölhívta, hogy írjon belőle darabot. Volt egy nagyon mulatságos előzménye, olyan, mint az abszurd. Tótéknak volt egy korábbi előzménye, Pókék címen ő írt egy forgatókönyvet a filmgyárnak, és szerencsére azt visszaadták, hogy milyen ilyen hülyeség. És akkor még egyszer neki ment, újra visszaadták, és akkor dühébe idézőjelbe, nagyon nagy szerencsénkre és szerencséjére megírt a kisregénynek. Na, és így találta meg Kazimír. Ő is, meg én is azonnal éreztük ennek egy nagyon-nagyon erős drámai történetét.
Örkényre gondolva mondta, hogy Edith Piaf és Padam Padam.
Ő se volt nagy zenész, és nem volt nagy zenerajongó, de Párizs rajongó volt. És ott hát nyilván ez a fajta zenei világ, ez a hihetetlen energia, és a pusztulásnak, és az azért is akarás, az élet azért is akarásának egy olyan jelképe volt neki ez az Edith Piafi élet, és az Edith Piafi megszólalás, hogy hát nyilván ezért volt a kedvence. Traîné par 100 000 musiciens, un jour cette air me rendra folle. Sans foi, j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, padam, padam. Il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam. Il me fait le coup du souviens-toi.
Látja, milyen érdekes, leültünk beszélgetni Radnóti Zsuzsáról, és eddig Örkény Istvánról beszélgettünk. Ön honnan indult, milyen családból jön, mit hoz magával?
Csodálatos szüleim voltak a kispolgári létezésnek egy olyan középszintjén. Az édesapám egy alkalmazott volt egy bankba, az édesanyám pedig tanítónő Budapesten. Az édesapám tartalékos tiszt volt a 40-es években. És akkor egyszer csak elindultunk, mert hogy nyugatra vitték az alakulatot. Tehát mi az egész szörnyű ostromot? Valahol egy ilyen bajor kisfaluban töltöttük el az időnket, ahol édesapám mezőgazdasági munkásként dolgozott a gazda mellett. Hogy milyen módon kerültünk, és mikor kapta a parancsot. Semmire nem emlékszem azon kívül, amit mondtam, hanem arra, hogy tudja, hogy jöttünk haza az Alpokon keresztül Ekhós szekéren. Tehát az egész magyar csapat, azokat jól kerestek feltehetően, apám is vett egy lovat, és vehetett egy szekeret. A Szabadság hídon keresztül jöttünk a Ekhós szekérrel, és rettenetesen döbörgött a padló. Kiderült, hogy a szovjetek, mikor felrobbantották a németek a hidat, utána 2 hónappal már egy pontonhíd részleget építettek. Mire hazajöttünk, elfoglalták a lakásunkat, úgyhogy a házmesternek köszönhettük, hogy ugyanabba a házba első emeleten egy WC és fürdőszoba nélküli egyszobás lakást kaptunk, és nagyon sokáig ott éltünk.
Szóval ebből az első emeleti fürdőszoba és WC nélküli lakásból indult el ön nap, mint nap iskolába, és odatért haza.
Aztán a Verespálné gimnázium, gimnáziumba kerültem, ott volt egy csodálatos fiatal osztályfőnöknőm, annyira jó, szépen beszélt magyar tanárnő volt, hogy kezdett az irodalom érdekelni, és aztán fölvettek a magyar-német szakra, a bölcsészkarra. A sorsnak különös kegyeltje voltam, mert szerettem járni a Lukács uszodába, hát azt mindenki szeretett valamikor, és ott a Petes Sándor bácsi, akkor már akkor is valami nagyon öreg úr volt, pedig biztos nem volt az csak nekem, és aztán valahogy elkezdtünk beszélgetni, és mondtam, hogy a színház, a rajongás, és mondja, akkor valami dramaturgunk van, majd oda elküldelek. Címer József nevű nagyszerű dramaturgja volt akkor a Vix Színháznak, és akkor ott kezdtem tanulni a szakmát.
Miért éppen a színház vonzotta? Miért volt ez annyira vonzó?
Mert olyan látványos volt.
Kibe volt szerelmes? Melyik színészbe?
Abszolút nem. Nem is érdekeltek nagyon a színészek, szóval meg hát olyan meg kisegér voltam. Szóval tényleg semmi érdekes.
De ez azt jelenti, hogy Örkény István volt az első szerelme?
Nem, hát azért nem ő volt, csak nem ilyen színész vonalom volt.
Amikor azt mondták önnek, hogy van nekünk egy jó dramaturgunk a Víg Színházban, és akkor menjen oda mellé, akkor tudta, mi az, hogy dramaturg?
Nem, csak az, hogy a dramaturg az a szöveggel foglalkozik.
Ha valaki mondjuk egy kiadóba viszi el ugyanebben az időben, és azt mondja, hogy szövegekkel foglalkozhat és legyen szerkesztő, akkor szerkesztő lett volna.
Hát feltehetően, igen.
De teljesen esetleges volt, hogy ez éppen a színház.
Esetleges volt, igen, csak mondom, vonzása a színháznak az előadásokkal, meg a fénnyel, meg hát szóval azért persze.
Azt feltételezem, hogy ez a világ egyre jobban beszippantotta.
Címer Józseftől rengeteget tanultam, hogy mi az, hogy dramaturgia, mi az, hogy elemzés, mi az, hogy szöveg, mi az, hogy egy szó kifejezése, ami egy szituációt megváltoztat. Tehát ezt a fajta tudást tőle kaptam. Ott voltam egy jó pár évig, aztán egyszer csak a Címer József és a Várkonyi Zoltán összevesztek. És azt mondta a Címer, hogy akkor Címer József, hogy elmegyek. És a Várkonyi elengedte. És én ott nem zavartam senkit. Leveleket írtam, dilettánsokat küldtem vissza. És akkor egyszer csak úgy az történt, hogy jött az új generáció. Horvai István mellett Kapás Dezső, Marton László és Valló Péter. Elkezdtem tényleg dolgozni, odaadtak elém egy szöveget, és akkor abban vagy segítettem, vagy szóval valami mindenképpen egy minőségileg több munkát csináltam, mint egy hivatalsegéd. Férjemen Istvánon keresztül én nagyon sok fiatal embert, írót ismertem. És nekem nagyon egyszerű volt akkor fölhívni ezeket a csoda embereket, a Bereményi Gézától, a Kornis Mihályig, a Nádas Pétertől, és később a Spíró Györgyig és az Eszterházi Péterig. Valahogy úgy bejöttek, hoztak szöveget, vagy én kértem tőlük szöveget, akarva, akaratlan, olyan természetes volt.
Mikor fogalmazódott meg önben először az, hogy én most már nem csak egy bölcsész vagyok, hanem hogy itt valami másról van szó?
A képzett riport. A Déri Tibor, hát nagyon jó barátja volt férjemnek, Örkény Istvánnak, és hát az elsők között kaptuk meg a példányt. Azonnal átadtam a Marton Lászlónak, hogy ebből darabot kell csinálni. Nem tudom miből, de ez hirtelen, ez is egy szerencse. Valahol valami megérett bennem, ami a legfontosabb dolog, hogy valamiből érezni, hogy színház lehet belőle. Akkor a Martonnak eszébe jutott, hogy Presser Gábor, és elindult a történet. És akkor jött belőle a nagy robbanás, és aztán folytatódott a többi prózai darabok, Spiró Györggyel, a Csurka Istvánnal végig dolgoztam. Az a korszak a magyar drámairodalomnak, az egy csodálatos korszak volt. Olyan 60-as évtizedtől kezdve, mondjuk a rendszerváltásig.
Valaki mondja meg, milyen az élet, valaki mondja meg, miért ilyen. Valaki mondja meg, miért szép az élet, valaki mondja meg, miért nem. Valaki mondja meg, miért jó az ember. Mondja meg.
képzelt riport volt tehát a robbanás.
Tudtuk, hogy beül a nézőtér a Vígszínházba, színházba, a Pesti színházba, mindenki tudott mindent, és egy dologról volt szó, hogy ettől a rendszertől meg kellene szabadulni.
Volt egy közös ellenség.
És volt egy közös ízlés. Az a fajta lélektani realizmus, amelyben ezek a művek születtek, a színházba járó városi értelmiség pontosan ezeket gondolta, illetve megkapta a színpadról, ami az ő kétségei voltak a saját életével, a rendszerrel, a politikával és a morállal szemben. Egy nagyon szép mondata volt a Várkonyi Zoltánnak, az a jó színház, ahol az idő azonos a színpadon és a nézőtéren.
Ezekben a munkákban ön ott, amikor benne van, amikor csinálja, amikor lemegy a bemutató, amikor sorozat lesz egy előadásból, akkor önnek ebben mi az öröm, mi a gyönyörűség?
Én egy rettenetesen zárkózott ember vagyok, úgyhogy nekem a háttérmunka az sokkal több örömet és felszabadultságot jelent, mint a nyilvánosság előtt, ha nekem muszáj szerepelnem, úgy értem, hogy előadok. Abban a pillanatban én egy olyan görcsbe vagyok, hogy azt elmondani nem tudom. Akkor érzem jól magam, amikor körülvesznek emberek, akik ott vannak a reflektorfényben, és tudják, most már azért szerencsére nem az van, hogy a kis dramaturg, aki szaladgál a kézirattal a kezébe, és akkor azt mondjuk, hogy ennél már én hála Istennek azért több vagyok, és ezt a fajta örömet, hogy ők elismerik, hogy én milyen módon tudtam résztvevője lenni egy produkciónak, vagy egy elkészült színdarabnak. Éppen tegnap kaptam valakitől egy darabot, hogy nagyon kéri, hogy mondjam el a véleményemet, és ha bármi van, akkor szóljak, mert még abban a munkaállapotban van, hogy ezen lehet javítani. Eljutni idáig csodálatra méltó dolog az író felé. Szóval én arra vagyok büszke, hogy ő megkért arra, hogy olvassam el, és az elsők között. Az öröme megvan az embernek, hogyha a másik örömébe részt vehet.
Látja, olyan érdekes, hogy azt mondja, hogy zárkózott ember, introvertált, ugyanakkor, amikor arról beszél, hogy a munkájában mi az, ami örömet jelent, akkor a kapcsolatok jelentenek örömet.
Ez nagyon jól hangzik így, de az az érdekes, hogy ez a munkámhoz hozzá tartozik. Na most ezek szerint, most gondolkozom, mert ilyet még én sem állapítottam magamról, senki nem mondta, miután valahol a munkámba vagyok egészen biztos, és ott is mindig másod vonalba vagyok, olyan értelemben, hogy nem a nyilvánosság előtt kérek föl egy írót, és nem a nyilvánosság előtt dolgozom egy íróval vagy egy rendezővel, hanem az mindig egy zártabb térbe történik. Valami módon nekem mindig a rejtőzködés áll jobban.
Arról beszélt, hogy az első nagy siker, ami az ön számára is jól mérhető volt, az a képzelt riport volt. Mostanában az elmúlt időszaknak pedig az egyik legnagyobb durranása, az pedig a Pál utcai fiúk.
Másfél éven keresztül dolgoztunk tulajdonképpen ezen a példányon. Ebbe volt először, hogy egy nagyobb stáb, 3-4-en, drága Grecsó Krisztián is már, mint alkotó, és hát nagyon meg tudtam bizonyos dolgokba változtatni, vagy alakítani a dolgokat. Ebben az alkotói folyamatban egy olyan, hát egyenrangú ember lehettem, aminek az örömét igazából először éreztem. Mert ugye a régiekben az volt, hogy a rendezővel együtt voltam nagyon egyenrangú, amíg dolgoztunk, aztán amikor ott ülök a nézőtéren, és ő már rendez, akkor néha azt mondják, Zsuzsa, hagyjon már békén. Hát ez majd később, hát miért türelmetlenkedik? Én tudom, hogy mikor kell ezt elmondani a színésznek. Tehát abban a pillanatban, amikor egy másik szerepbe vagyok, akkor már ez a fajta egyenrangúság visszacsúszik. És én érzem, hogy igaza van.
De itt megvolt ez az egyenrangúság.
Megvolt, igen.
Itt és ez mind múlott?
Valamilyen módon jobban bennem voltak az agyamba, az egésznek nem csak a hangulata, hanem a legkisebb rezdülések is, tehát magyarul, ha valamit kihagytak, vagy valamit más irányba akartak menni, akkor nálam megszólalt a vészcsengő, hogy minél jobban színpadi helyzetet tükrözzön, de közben ne veszítse el a líráját, az érzelmi töltését, vagy a karakterre vonatkozó információ értékeit.
Áruljon el kulisszatitkokat. Mi az, amire büszke?
Nőtlenítettem a Pál utcai fiúkat.
Ön nőtlenítette a Pál utcai fiúkat?
Nőtlenítettem a mamát meg a papát úgy, ahogy van, kihagytam. Mert azt mondtam, hogy ebben a mai világban ezt a hosszú haldoklást már nem lehet elviselni. Itt két fő ember van, és erre emlékszem, amikor mondtam, a Nemecsek és a Boka. Ezek búcsúzzanak el, és utána kész. Azon kívül én változtattam meg azt, hogy a Gerébet nem fogadják vissza. Szerencsére ezeket a kritikusok meg az emberek, miután jó az előadás, nem hiányzik. Tehát senki nem mondta még azt, se személyesen nekem, se az írásaiba, hogy és miért nem bocsájtanak meg a Gerébnek?
Mert hogy a könyvben megbocsájtanak.
Pontosan, erről van szó, ez egy nagyon fontos kérdés. És én azért azt mondtam, hogy a mai világban ilyen már nincs. Ez egy érzelmes, lírai, majdnem szentimentális vonal. Ebben a világban egy ilyen árulást nem lehet megbocsájtani. És elfogadták, de azért, mert az én megítélésem egybecsengett a dramaturgiai vonallal, mert ez egy mellékszál lett volna. Tehát érti, hogy egyszerre volt egy véleményem a világról, de ezt alátámasztottam dramaturgiával, hogy ez egy olyan mellékszál volna, hogy most a Gerébet visszafogatják, jön a papa, vagy ő maga jön egyedül, stb. Stb. Sokkal izgalmasabb a jelenet, amikor megpróbál visszajönni, de a Boka elküldi.
És most mégsem a Geréb dalát fogjuk hallani, hanem a Mi vagyunk a Grundot.
A gyönyörű lírai áttételével egy közös tudás annyira arról beszél, hogy kell elmondani, hogy szeretjük a hazánkat. Így.
Csónakos.
Itt leszek.
Barabás.
Itt leszek.
Nemecsek.
Itt leszek.
Leszik.
Itt leszek.
Richter.
Itt leszek.
Weiss.
Itt leszek.
Csele.
Itt leszek.
Kolnai.
Itt leszek.
Boka. Itt leszek.
Hey! Oh! Hey! Oh!
Nagy a világ,
hey!
Az égi
hét, oh!
De van ez a föld,
hey!
Ami kezünkbe fér,
oh!
Mit nevet a nap,
hey!
Sugar a ránk,
oh!
Rajzol egy pályát,
hey!
A deszka palánk,
és a tér, és a nyár, és a fák, az akác, és a kerek, és a ház, és a ház, hol a srác, te meg én, úgy ez szép, soha nem szakadunk, gyere mondd, hogy a Grund, mi vagyunk. Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a Grund.
Felé, a követ kiveti rám,
oh!
A közel a víz,
hey!
Nem remeg a szám,
oh!
Le fogjuk győzni, nekünk ez a hazánk.
Ez a pad,
hey!
Ez a fal,
oh!
Ez a pár,
hey!
A rakás,
oh!
Ez a dal,
hey!
Ahogy nő,
oh!
Ez a szél,
hey!
Dobogás,
oh!
Ez a jel,
hey!
Innen el,
oh!
Soha nem,
hey!
Szaladunk,
oh!
Gyere mond,
hey!
Hogy a Grund vagyunk. Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a Grund.
háttérember, aki szívesen alkalmazkodik, és aki tessék, díjat alapít, méghozzá a Kortárs Magyar Dráma díjat, amelyet most adtak át 2019. február 26-án.
Két évvel ezelőtt Kossuth díjat kaptam, és annak egy részéből egy szerény díjat alapítottam, mert úgy érzem, annyi mindent kaptam én a színházi emberektől, illetve az íróktól. Az elmúlt évad legizgalmasabb szövegeiből egyet vagy kettőt díjazunk, a közérdekűsége a műnek. Kik vagyunk mi Magyarország, kik vagyunk mi a jelenbe, kik voltunk a múltban, és hogy ebbe gazdagodjunk. Hogyha így kapnak egy kis figyelmet, meg reflektorfényt, akkor úgy érzem, hogy valamit vissza tudtam adni annak, hogy én azzal lehettem, ami vagyok. Most is úgy érzem, hogy talán még meg tudom érezni, hogy mi az, ami fontos a szövegben. Hát ezért találkoztam így az Esterházy Péterrel, akiről én már nagyon régen tudom, évtizedek óta, hogy egy egészen újfajta dramaturgiát teremtett a magyar drámairodalomba, de ehhez még igazából nem tudott fölérni a magyar színpad. Mert egy teljesen új nyelvet fogalmazott meg, a töredékek nyelvét, amit össze kell állítani egy teljes egészé, hogy a közönség, a nézők, akik ott ülnek, és egyszer hallják, tehát nincs olyan, hogy visszaolvasok. Tehát ez egy olyan fajta új nyelv, színpadi nyelv teremtése, ami nagyon nagy szükség lenne. A Szlovák Nemzeti Színház fölhívta őt, és fölkérték, hogy írjon nekik egy darabot. Engedélyt kértem tőle, hogy egy felolvasó színházi változatot itthon csináljunk, és az megtörtént, és nagyon sikeres volt. Ez a felolvasó színház, ez valamit megbírt fogalmazni abból, hogy mi az Esterházy nyelvnek a sajátossága. És aztán Szikora János mondta, hogy ő nagyon szeretné ezt megcsinálni.
Ez a Mercedes-Benz.
És ez a Mercedes-Benz, igen. Az ő nagy életművébe nagyon fontos állomás volt a Oratórium Balbulum. 2011-ben írta, amely valamilyen furcsán, mintha megjósolt volna sok mindent. Gyönyörű szöveg, és nagyon kevesen ismerik. Ezt megzenésítette az Ötvös Péter, de így kapcsolódott össze nálam.
Das erwähnen wir mit großer Lust und Häme. Hier darf jeder, jeden Satz, jederzeit wiederholen. Ich bin der Narrator.
Gyakorlatilag reggeltől estig drámákat, emberi viszonyokat, kapcsolatokat boncolgat. Hogyan látja a saját életét? Miféle színmű ez?
Én, mint dramaturg, nagyon szeretem a nagyon dramatikus, nagyon drámai, nagyon fordulatos, nagyon erős, és ha muszáj, akkor egy tragikus végű fordulatot. Az én életemben azt kell, hogy mondjam, hogy tudok harmonizálni az életemmel, a hagyaték gondozással, ami mindig marad nekem, még élek, az a legfontosabb. Aztán a saját munkámmal tudok harmonizálni, és a sors úgy hozta, hogy van egy élettársam is, akivel már több mint két évtizede együtt élünk, és ő is olyan szeretettel és tapintattal fogadja ezt az egész szituációt, hogy itt sincs semmiféle konfliktusom. Szóval most én egy olyan happy endről beszéltem, ami nem biztos, hogyha darabba olvasom, akkor ez nagyon tetszene nekem.
Nem a legnéző csalogatóbb színdarab, megélni viszont sokkal jobb. És hát hol van még a függöny?
Hát azt nem tudjuk, hogy hol van még a függöny, de szerencsére még el se tudok szorongani. Teszem a dolgomat, amit tehetem meg, amit kívánja a világ.
Kedves hallgatóink, a nemrégiben 89 esztendős korában elhunyt Kossuth és Jászai Mari díjas dramaturg, a Víg Színház egykori dramaturgiai vezetője, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja, Radnóti Zsuzsa emlékét idéztük az imént hallott beszélgetéssel. A munkatársak Duba Szilvia zenei szerkesztő, Mali Andrea gyártásvezető, a hangmester Maksai Helga és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgető társ, Süveges Gergő. Ezt a beszélgetést éjszaka az egy órai hírek után újra meghallgathatják. Most pedig a Krónika és az Esti Mese következik, itt a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.